Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Aukció.
Új helyszínen 150-nél is több tételből álló 20. századi plakát különlegességekkel várja az érdeklődőket a Plakátfiú blog és a Múzeum Antikvárium közös árverése a 6. alkalommal megrendezendő Farra Fel plakát aukció Budapesten. Ezúttal is filmes, zenei, kiállítási, propaganda és reklámplakátokat, hirdetményeket, valamint farragaszokat árvereznek el. November 18-án a szervezők McMenemy Mark műsorvezetővel, a 6. Farra Fel plakát aukció árverés vezetőjével közösen várják a Rákóczi út 51-es szám alatt az egykori Tungsramház legfelső emeletén kialakított műteremlakásban a magyar plakát ritkaságok és különlegességek gyűjtőit. A program aukciós anyagának egyik kiemelkedő tétele a Szibéria című filmhez készített plakát, amely a berlini fogorvos Hans Sachs tulajdonát képezte. Ő rendelkezett a legnagyobb háború előtti plakátgyűjteménnyel, valószínűleg nem csak Németországban, hanem az egész világon. A több mint 12 000 darabból álló gyűjteményt Joseph Goebbels parancsára a Kristály éjszakán lefoglalták. A Plakátfiú és a Múzeum Antikvárium által összeállított tételek között a boxmeccstől az 1938-as eukarisztikus világkongresszuson és rockkoncerten át a klasszikus moziig sokszínű kínálat áll az aukció iránt érdeklődők rendelkezésére. A szervezők R51 Atelier Budapestben, valamint online várják az érdeklődőket november 18-án 19 órakor. Azok, akik licitálni szeretnének az élő közvetítésen, november 17-én 19 óráig regisztrálhatnak a www.axioart.com weboldalon.
Kiállítás.
Stein Anna korai, Párizsban készült festményeiből nyílt kiállítás a Pécsi Modern Magyar Képtárban. A Janus Pannonius Múzeum tájékoztatása szerint a Képtári Tárlatok Pécsi Műbarátoknak című sorozat keretében január 31-ig látogatható tárlat kapcsán bemutatják az alkotó önéletrajzi könyvét is. A közgyűjtemény ismertetése szerint a kiállításon a francia lírai abstrakció irányzatába sorolható alkotások tekinthetők meg, amelyek a fények és színek finom átmeneteivel, a motívumok egymásba hajló vonalaival többértelmű formákat hoznak létre. Kiemelték, hogy az alkotó korai képei sok évtizeden át a Stein Anna párizsi műtermében és raktárában voltak, s most láthatja őket először a közönség. Az Intim Topográfiák című tárlat hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között tekinthető meg a Modern Magyar Képtárban, a Papnövelde utca 5-ös szám alatti épületében Pécsett. Kalmár Zsigmondról, a hódmezővásárhelyi rostagyár alapítójáról nyílt kiállítás a Tornyai János Múzeumban. Bernácski Ferenc helytörténész muzeológus a tárlat anyagát bemutató sajtóbejáráson elmondta, hogy tavaly emlékeztek a gyár alapító születésének 160. évfordulójára, és november végén lesz 80 éve, hogy elhunyt. A Nagyváradhoz közeli Hegyközújlakon született Kalmár Zsigmond 1890-ben szabadalmaztatta a róla elnevezett gabonarostát, 9 évvel később költözött Hódmezővásárhelyre, ahol gyárat alapított, amely 1941-es halála után egészen az 1950-es államosításig működött. Az üzemben mintegy 100 000 mezőgazdasági gépet, rostát, magtisztítót, kukoricamorzsolót gyártottak. A termékek a magyar piac mellett sikert arattak az egykori Jugoszlávia területén és Romániában, de exportálták olasz, török és Oroszországba is. A szakember sokat tett üzeme dolgozóiért és a közösségért, könyvtárat hozott létre, zeneszerszámokat vásárolt, támogatta a dalárdát, saját költségén vezette be például a Kútvölgyi szanatóriumba a villanyvilágítást, kiburkoltatta a Simonyi utcát, harangot adományozott a Susáni templomnak, tudatta Bernácski Ferenc. A tárlat rendezésének ötlete akkor merült föl, amikor a gyáralapító dédunokája 11 a családot, az üzemet, a gyár termékeit ábrázoló fotót adományozott a közgyűjteménynek. Ezt követően a múzeum felhívással fordult a hódmezővásárhelyiekhez, akik a fényképek, dokumentumok, a cég 1910-es és 1930-as évekből származó termék katalógusai mellett két nagyméretű kalmárrostát, kukoricamorzsolókat és egy kisebb magválogatót, valamint egy makettet is felajánlottak a kiállításra. Ezek mellett a közgyűjtemény emeleti termeibe betérőket, családi és ipartörténeti fotók, korabeli újságcikkek vezetik végig a kalmárrostagyár történetén és alapító tulajdonosának életútján.
Esemény.
Idén már három napon át, november 16-a és 18-a között rendezik meg a budapesti Ötvös Tíz közösségi és kulturális színtérben és az ELTE Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai karon a magyar speciális független filmszemlét, amelyen fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint független filmesek és diákok alkotásai mutatkoznak be. Kezdetben vidéken szervezték meg a jóval kisebb keretek között, általában 15-20 filmmel, a rendezvény az évek során nemzetközivé nőtte ki magát. Az idén 230 filmet neveztek mintegy 50 országból. A nemzetközi mezőnyben a profi filmesek vannak túlsúlyban, csak Iránból mintegy 40 film érkezett, de India, Peru és az Egyesült Államok is képviselteti magát. Lesznek kísérő programok is, egyebek mellett animációs workshopot is tartanak. Makkároly Szerelem című filmének vetítésével megemlékeznek az idén áprilisban elhunyt Törőcsik Mari színésznőről, aki több speciális filmszemlén vett részt. Az ünnepélyes díjátadót november 18-án tartják, két szekcióban osztják ki az elismeréseket, külön a fogyatékossággal élő alkotóknak és a professzionális filmeseknek. Már látható a Csapó egy elnevezésű, fogyatékossággal élő emberek számára kiírt, a mozgókép készítésről szóló rajzpályázat legjobb alkotásaiból rendezett kiállítás az Ötvös Tíz közösségi és kulturális színtérben. A pályázatot Balogh Róbert Krisztián nyerte Berettyóújfaluból. A filmszemle grafikai megjelenéseihez a rajzpályázatra érkezett alkotásokból válogattak, a plakáton és a műsorfüzetben is ezeket használták fel. A kiállított képek november 18-áig tekinthetők meg.
Film.
Leonardo DiCaprio játssza az MGM filmstúdió készülő filmjében Jim Jones-t. A People's Temple nevű vallási csoport vezetőjeként Jones volt a felelős a történelem egyik legnagyobb tömeges öngyilkosságáért. Ő szervezte meg az 1978. november 18-án 909 ember életét követelő öngyilkos akciót a Guyanai Jonestownban. A történet számos könyvet, dokumentumfilmet és televíziós műsort ihletett, köztük a legutóbbi, amelyet a tragédia 40. évfordulóján mutattak be, a Truth and Lies, Jonestown, Paradise Lost című 2018-as dokumentumfilmet. A produkciót a Hulu streaming szolgáltató forgalmazza. DiCaprio korábban is játszott valós személyeket, köztük J. Edgar Hoover-t a J. Edgar című életrajzi filmben, a Kapjál, ha tudsz szélhámosát Frank Abagnale Jr.-t, Howard Hughes-t az Aviator című produkcióban, vagy a korrupt tőzsdei kereskedőt Jordan Belfortot a Wall Street farkasa című filmben.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A könyvek szerelmesei bármikor kincsekre vagy hasonló gondolkodású emberekre találhattak, ha betértek Norbert Paulini antikváriushoz Dresdában. Ismert, népszerű figura volt ő a városban, ám a vasfüggöny lebontását követő új időkben hirtelen egy indulatos, békétlen, embergyűlölő Paulinivel találták szemben magukat, akit ráadásul azzal vádoltak, hogy idegenellenes akciókban vett részt, de gonosztevővé válhat-e a könyvekért rajongó szenvedélyes olvasó. Ingo Schulze Jóra való gyilkosok című regényéről beszélgetünk most Nádori Lídia fordítóval, akinek elárultam, a főhős rajongása a könyvek iránt engem azonnal levett a lábamról, és emiatt később a történet során is mentségeket kerestem számára.
Többeket is ez vett le a lábáról, és ez ragadt meg bennük a könyvbemutatón. Például Závada Pál is erről beszélt hosszan, hogy ez a regény egy szerelmi vallomás a könyvhöz, mint könyvtárgyhoz, illetve azokhoz a helyekhez és azokhoz az emberekhez, amelyek és akik képviselik a könyv, a könyvtárgy szeretetét, kultuszát azokban az országokban, ahol ennek van kultusza, vagy volt kultusza, ezek közé tartozott mindenképpen Németország, illetve hát a keleti fele a rendszerváltozás előtt, ahol a könyvnek önmagán messze-messze túlmutató jelentősége volt. Tehát a könyv menedéket is jelentett, illetve a műveltség, az akkori kornak a kötelező penzumain kívül eső műveltség, tulajdonképpen önmagában ennek a műveltségnek a fogyasztása, vagy képviselete önmagában egy lázadással, vagy legalábbis a rendszerrel való szembenállással felérő tettnek számított.
Azért is fontos, hogy ezt mondod, és most mondod már a legelején, mert ennek a férfinak, Norbert Paulinének a viselkedésén, vagy mindaz, amit a szerző róla elárul, nem nagyon érződik ez. Nem érződik, hogy bármi célja lenne azon túl a könyvekkel és az olvasással, hogy magát gazdagítsa, vagy boldogát tegye.
Igen, ő az, akire érvényes végig a regény folyamán, ugye a 70-es években kezdődik az elveszélt történet, és napjainkban ér véget, és hát közben tudjuk, hogy mi minden történt Németország keleti felében is, mint az összes posztszocialista országban. Ő mindig a napi politikával szemben igyekezett meghatározni önmagát, megvetette a politikai környezetet, és ebből a megvetéséből és ebből a hátat fordításból tulajdonképpen egy szembenállást is kreált, vagy ez a szembenállás önmagától jött létre, egészen egy bizonyos fordulópontig. Így van ez, az ő attitűdje ilyen, amely fordulópont érdekes módon, és ez egyébként nem ritka a Schulze elbeszélői technikájára nagyon jellemző, ez a fordulópont, ez nincs ábrázolva a regényben, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mikor és mi történt, minden esetre ezt a fordulópontot követően neki lesz egy nagyon is markáns politikai állásfoglalása, amely, hát finoman szólva, nem következik egyenesen abból, amit egy olvasó embertől elvárunk.
Tulajdonképpen ő megörökli a könyveket és a könyvek szeretetét is, és már az első oldalon szó van arról, hogy még a bölcsője is könyvekből volt. Hogyan épül ez az ő ragaszkodása a könyvekhez, és milyen a világlátása? Mert ugye a klasszikusokat keresi, és ugye régi könyveket tart, és aztán árul.
Na, ez is nagyon érdekes, hogy ez megint csak Ingo Schulze egészen különleges, legalábbis véleményem szerint különleges és párját ritkító elbeszélői technikája, az pedig a kihagyás. És a kihagyáson nagyon sok mindent lehet érteni, filmszerű értelemben is, amit az előbb említettem, hogy bizonyos kulcsmozzanatokat egyszerűen nem mesél el, hanem az olvasónak kell rekonstruálnia. Van egy elbeszélőnk, aki a könyv első részében nem vagy csak nagyon szorványosan vagy nagyon halvány utalások formájában lép elénk, és ennek az elbeszélőnek a szűrőjén keresztül látjuk Norbert Paulinit, ez nagyon fontos. Tehát ez nem egy egyszerű, mindentudó elbeszélő, ahogyan a klasszikus olvasmányainkból megszokhattuk, hogy van egy mindentudó elbeszélőnk, aki kívülbelül megmutatja nekünk a főszereplőt, hanem valaki, akiről aztán majd a regény folyamán kiderül, hogy bizony nagyon-nagyon súlyos elfogultságai vannak, és ezeknek az elfogultságoknak a szűrőjén keresztül mutatja meg nekünk Norbert Paulinit. Tehát mindazt, amit megtudunk, vagy megtudni vélünk Paulini figurájáról, azt, hogyha figyelmesen és kritikusan olvasunk, akkor nagyon nagy gyanúval kezdjük el kezelni egy idő után. Most tulajdonképpen megkerülöm a kérdést, de nem is akarok egyenesen válaszolni rá, hiszen éppen erről van szó, hogy az, hogy kicsoda Norbert Paulini, milyen a karaktere, azt igazából csak nagyon közvetetten, nagyon áttételesen és nagyon hiányosan lehet megtudni. Az biztos, hogy aki elénk lép, vagy akiről azt gondoljuk, hogy elénk lép ezáltal a bizonyos közbevetett elbeszélő által, az egy nagyon ellentmondásos figura. Hajlamosak lennénk talán azonosulni vele, az mindenképpen nagyon szimpatikus benne, az a könyvek iránti, az olvasás iránti szenvedély. Nagyon érdekessé, sokszor komikussá teszi a figuráját az, hogy a könyvek iránti szenvedély minden más társadalmi elvárás fölé kerekedik, amikor alapvető társadalmi elvárásoknak nem tud és nem is akar megfelelni. És mint említettem, ez a kép, ez először aránylag stabilnak tűnik, és aztán ahogy haladunk előre a regény olvasásával, úgy válunk erre bizonytalanabbak kell, tulajdonképpen ki is ez a Norbert Paulini.
Ami nagyon izgalmas szerintem az olvasónak, hogy mi történt az újraegyesítés után, tehát hogy mi zajlott az emberekben, hogyan tudtak reagálni rá. Beszélgetünk arról, hogy mi minden változott, hogy a politika hogyan szűrődött be az ő hétköznapjaiba, mert hát folyamatosan jönnek az antikváriumba, mindenféle hatások érik, sőt, kiderül emberekről, akiről sose gondolta, hogy nem azok, akiknek hitte.
Az ő percepciójában az történt, hogy míg az elnyomó szocialista vagy poszt-sztálinista NDK-ban ő azt tett, amit akart. Persze ehhez az kellett, hogy gondoskodó emberek és főleg nők megteremtsék számára annak a feltételeit, hogy azt tehesse, amit akar, de végső soron ebben a rendszerben ő szabad volt. És amikor beköszöntött a kapitalizmus korszaka, és amikor Kelet-Németország, egyébként az Ingosulcinek, mint esszéistának, mint gondolkodónak is nagy fájdalma, amikor Kelet-Németország nem egyesült, vagy újraegyesült Nyugat-Németországgal, hanem csatlakozott Nyugat-Németországhoz, ami óriási nagy különbség, mert a két világrendből nem valami harmadik utas, álom szerint megvalósuló köztársaság keletkezett, hanem tulajdonképpen Kelet-Németország megpróbált felzárkózni a nyugathoz, idézőjelben. Tehát amikor ez megtörtént, amikor Kelet-Németországban is betört a kapitalizmus, akkor találta magát szemben Paulini olyan nagyon súlyos akadályokkal, elsősorban pénzügyi természetű akadályokkal, illetve egyszerűen a kultúrafogyasztás és egyáltalán a fogyasztás megváltozott szokásaival, hogy hirtelen ott találta magát a semmiben, kifosztva, munkanélkül, bevétel nélkül. Az új világrendben, az új értékrendben ez már nem szabadság, hanem párja lét, illetve egy nagyon nagy kitettség, egy nagyon nagy kiszolgáltatottság a rendszernek.
Még számos érdekes témáról szó esetett volna itt ebben a beszélgetésben Nádori Lídia műfordítóval, például a szerelemről, vagy akár egy nyomozás történetéről is, de nem árulhattunk el mindent. Ingosulce Jóra való gyilkosok című regénye a Pré kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.